Kedves barátaim, a Talmud ott fogja folytatni, ahol abba hagytuk pénteken. Ugye arról beszéltünk pénteken, hogy hány főből kell, hogy álljon a bíróság, különböző szintű ügyeknek, különböző szintű bíróságra van szüksége. Vannak olyan ügyek, amihez elég a háromtagú bíróság, vannak olyan ügyek, amelyekhez 23 tagú bíróság kell, és vannak olyan ügyek, amelyekhez 71 tagú bíróság kell. Arról is volt szó, hogy a háromtagú bíróságból is két kategória létezik. Van a szakavatott bírákból álló háromtagú bíróság, de vannak olyan ügyek, mint például a kölcsönügyek, ahol nem kell, hogy három szakavatott bíra legyen, hanem elég három egyszerű ember. De volt egy külön vélemény, amelyik Rebinek a véleménye, aki azt mondta, hogy nem három főből kell, hogy álljon a bíróság, hanem öt főből. És ezt a következő kép mondta. Tanulra bannon dinememeizbe is le is a Rebia imedbe hamisa. A pénzügyi ügyek azok három bíró előtt kell, hogy tárgyalva legyenek. Rebi viszont azt mondta, hogy öt bíró előtt. Miért? Deisi gamera dinbesla is a azért, hogy amikor ítéletet hoznak, akkor meglegyen a többség. Most úgy értjük legalábbis, hogy így érti ezt. A három fős többség. Atubet lassam illaiga már dina betrei? A Talmud nem érti, hát a többség az egy három fős bíróságnál is biztosítva van. Ugyan nem három fővel, de két fővel igen. Amikor ha három fő előtt taglalnak egy ügyet, akkor az ügy végén, amikor ítéletet hoznak, akkor ott lesz egy két fős többség. Ezért a Talmud korrigálja, hogy hogyan kell érteni, mit Rebi mondott. Akik ja már, mi pnéség már dínbisla is a álmak a szavert lasz, akik szívi, meg már dinak szívi. Úgy kell ezt érteni, hogy Rebi az az állásponton volt, hogy amikor az ítélet mondásra kerül a sor, akkor három fő többsége szükséges. Nem egyszerűen többség szükséges, hanem az szükséges, hogy három fővel legyenek többen azok, akiknek a véleményét követve meghozzuk az ítéletet. És ugye ez öt főnél lehetséges. Álmak a szavár. Akkor ebből úgy látjuk, hogy feltétlenül Rebi azon az állásponton volt, hogy amit tanultunk korábban a Tóra szövegéből, következtettünk, hogy a bíróság három főből kell, hogy álljon. Ez nem a bíróság létszámára vonatkozik ez a három fő, hanem arra a többségre, annak a többségnek a létszámára, amely többséggel egy ítéletet meg lehet hozni. Gábriba Rabiabónak nem tetszik ez a magyarázat. Ellem áttete hiszen heddig dőlet sziha meávár bojnve elhod, kedésig amiredin, besívinve elhod. Mert hogyha ez így lenne, akkor ezt a logikát tovább lehetne vinni, és azt lehetne mondani, hogy ugye volt, azt mondtuk, hogy három szintű bíróság van, a három fős, a 23 fős, a 71 fős, akkor ha azt mondom, hogy a három fősnél, ez nem azt jelenti, hogy három főből kell álljon a bíróság, három főből, hanem, hogy három főből kell, hogy álljon a többség, akkor ugyanez a logika meg lehetne a Sanhedrinnél is, hogy a Sanhedrin se 70 tagú, 71 tagú legyen, hanem 141 tagú, azért, hogy a többség 71 tagú legyen. Tehát akkor az azt kellene, hogy mondjuk, hogy Rebi szerint nem 71 tagú a legfelsőbb bíróság, hanem 141 tagú. Uténi szadrenik tánatsziha, árbojnbe hamis, és tigedén meg mörbösre is veszim. És ugyanígy, amikor a középfokú bíróságról beszélünk, a 23 fokúról, amit ugye kis Sanhedrinnek nevezünk, az sem 23 tagú, hanem 45 tagú kéne, hogy legyen, mert így tud kijönni úgy, hogy az, hogy a többség az 23 tagból álljon. Ella aszfali sivim is, amarach mondom, sász a sziva sivim is. De ugye ez nyilvánvalóan nem nincs így, hiszen onnan vettük például azt, hogy a bíróság 71 tagú, onnan, hogy ugye a Tóra azt mondta Mózesnek, gyűjtsél nekem egybe 70 férfit. Ugye, és azt mondjuk, hogy 70 férfi, vagy a 70 vén, és Mózes lesz 71. Ugye nem azt mondta, hogy és az ítéletet 70 vén többségével hozzad, hanem azt mondta, hogy gyűjts el nekem össze. Ugyanígy, hogy saftoid, vagy cilóid, nem is ás visszafiteszeid, ugyanígy, amikor arról volt szó, hogy 23 tagú bíróság, ezt honnan következtettük? Onnan, hogy a Tóra úgy fogalmaz, és ítéljenek a bírák, és mentsenek fel a bírák, és ugye az azt mondtuk, nem a bírák, bocsánat, és ítéljen a közösség, és mentsen fel a közösség, és azt mondta, hogy a közösség az 10 ember, ítéljen a közösség az 10, mentsen a közösség az 10, még 10, az összesen 20, és még ehhez hozzájön plusz 3, mindenképpen itt is nem az ítéletben kell, hogy 23-as többség legyen, hanem összesen 23 tagból kell, hogy álljon a bíróság. Akkor ha nem, mivel nikra bála bájszal, hogy hím is sászkrívös, lajusa. Akkor ugyanígy, amikor a Tórának a szövegéből azt következtettük ki, hogy az alap bíróság létszáma az 3 fő, ugye abból, ahogy ezt tegnap és tegnap előtt taglaltuk, a Tóra azt mondja, hogy amikor vitás eset van, akkor menjenek a bírák elé, és a bírák ítélkezzenek, és ugye ez a bírák szó, ez 3-szor szerepel ott, abban a szövegkörnyezetben, Mózes II. Könyvének 22-es fejezetében. Ott is, Sászkriva, ott is a 3 fő, az már a bíróság elé járulásról szól. Tehát amikor a tárgyalást megkezdjük, nem pedig arról, hogy 3 fővel kell, hogy 3 fős ítél, hogy 3 fős többséggel kell, hogy az ítélet meg legyen hozva. Hát akkor ezért ez a gondolat, hogy Rebi azért mondja, hogy 5 fős kell, hogy legyen a bíróság, mert azon az állásponton van, hogy 3 fő, amit tanultunk, az 3 fős többséget jelent, és nem 3 fős bíróságot, ez nem tűnik egyáltalán logikusnak. Akkor viszont valamilyen más magyarázatot kell arra találnunk, hogy miért mondja Rebi azt, amit mond. Miért mondja azt Rebi, hogy a bíróság, az alapbíróság az nem 3 főből, hanem 5 főből áll. Kedves barátaim, most bele fogunk menni egy olyan diskurzusba, aminek az alapját szeretném egy pár szóban összefoglalni. A héber nyelvben vannak olyan szituációk, amikor valamit két többféleképpen is le lehet írni, de a hangzása nem változik. Tehát ugye a legtipikusabb két ilyen magánhangzó, az O és az U, ami ugye általában magánhangzókat nem szoktuk a szövegbe beírni, de ezt a két magánhangzót, a holamot és a surukot, azt egy vávval be is lehet írni a szövegbe, meg ki is lehet hagyni a szövegből. Akár így csinálom, akár úgy, a maga a szöveg hangzása nem fog változni. Aztán vannak olyan szituációk, amikor tekintve, hogy a héber nyelvben normális esetben a magánhangzókat nem írom be a szövegbe, akkor vannak olyan szituációk, amikor egy leírott szó így is kiejthető, meg úgy is kiejthető, és más jelentése lesz. Ilyen például az a szó, hogy halav. Halav. Ugye? A tej. Ugyanígy írják a hélev, a zsír szót is. Ez majd ott lesz fontos, ahogy majd később látni fogjuk, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy ne főd gödöjét anyja tejében, honnan tudom, hogy az tej és nem zsír? És nem azt jelenti, hogy az anyja zsírjában. Hát mindenképpen ahhoz, hogy értsük a következő részt, ezt kell fejben tartanunk, hogy a héber nyelvben a magánhangzók nincsenek leírva a szövegben, és ezért vannak olyan szituációk, ahol eltérhet a leírott szöveg a kiejtett szövegtől, vagy pontosabban a kiejtés nem változtatja az, hogy így írom le, vagy úgy írom le. Ezen felül a Tórában vannak olyan szituációk, amikor valóban eltér a leírott szöveg és a kiejtett szöveg. Vannak olyan szituációk, amikor egyféleképpen van írva a szöveg, és egy másik féleképpen van kiejtve a szöveg. Arról fog szólni a vita, hogy mi a meghatározó. Az egyik vélemény szerint a meghatározó az, hogy hogyan ejtjük a szöveget. Tehát a Tóra olvasásának van egy hagyománya, és ezért az olyan helyzetekben, amikor akár kétféleképpen lehet olvasni egy szöveget, És egyfajta hagyomány van arra, hogy ezt az adott szót hogyan olvassuk, akkor az a meghatározó, amely hagyomány a szöveg olvasására van. Ezt hívjuk messzórának, vagy messzajrénak, ugye az a hagyomány, amivel a szöveget olvasom. És van egy másik vélemény, amelyik azt mondja, Jés Émle Mikra, hogy a írott szövegnek van jelentősége, nem csak azt nézzük, hogy hogyan, milyen hagyomány van az adott szöveg felolvasására, hanem azt is nézzük, hogy hogyan van a szöveg írva. Akkor nézzük, hogy mit mond itt a Talmud, és hogy ennek hol van jelentősége. Oké, azt mondja a Talmud, szedelni, hogy szedelnék le. Tényleg olyan se jó, hogy tebe se kell. Na, annyi pszedel. Oké. Elahájnú tájmú, de rebbi jásseri, és jó, ne lehím tré. Nem már a lehím le máta, nem már a lehím le májla, májla le máta snáim, áfla májla snáim. Mit mond Rebbi? Rebbi azt mondta, hogy az alap bíróság az 5 főből kell, hogy álljon, és nem 3-ból. Miért mondja ezt? Mert a szöveg úgy szól, Mózes második könyvének 22-es fejezetében. Ugye, ha megtalálják a tolvajt, akkor jöjjön a tulajdonos a bírák elé, egyszer, majd a következő mondatban újra azt mondja, akit meg elítélnek a bírák. És erre azt mondja Rebi, hogy kétszer szerepel a bírák szó, a bírák önmagában többes szám, a többes szám minimuma az 2, tehát akkor a 2x2 az 4. De én Bézdin Sakul. De tekintve, hogy egy bíróság nem állhat páros számú tagokból, ezért hozzáadunk még egyet, és így jön ki az 5. A Réken Hamisa. Tehát ő abból következtet, ugye mikorában azt mondtuk, hogy 3 fős a bíróság, mert itt volt még egy helyen a bírák szó, és azt mondtuk, bírák, 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 3-szor szerepel, az 3 fő. Ő az elsővel nem foglalkozik, hogy miért nem foglalkozik, azt már tegnap magyaráztuk, mert ugye a vélemény, ami szerint, amikor először van a Tórában valami, akkor az, annak ott nem kell még keresnünk egy külön utalást, hogy most ez miért szerepel így. Tehát csak azzal a két esettel foglalkozik, csak azzal a két bírák kifejezéssel, ami fölöslegesnek tűnik. De ő azt mondja, hogy a bírák szó önmagában többes számban van, tehát 2x2 bíra, az 4, és ez még hozzáadunk egyet, így lesz 5. Mit mondanak ellen a bölcsek? A banna nyár siunk szív. Mit mondanak a bölcsek? A bölcsek azt mondják, hogy a bírák szó, ami a második helyen szerepel, az ugye úgy szerepel a kontextusban, hogy akit elítélnek a bírák. És a bírák előtt szereplő elítél szó, jár siun, az úgy van írva, hogy hiányzik belőle a suruk, hiányzik belőle az U betű, nincs beleírva a szövegbe. És ahogy majd látni fogjuk, ez egy általános megközelítés, hogyha a szövegben olyan hiányosan van benne, magánhangzó hiányosan van benne a magánhangzó, tehát hogy nincs, az a magánhangzó, amit bele is lehetne írni a szövegbe, az nincs beleírva, akkor az azért van úgy, mert valamire utalni akar ezzel a szöveg. Arra akar utalni például, hogy itt a mi esetünkben, hogy a bírák nem azért van többes számban, mert többes számban kell gondolnunk, csak ez a szóhasználat, de valójában egy bíráról van szó. És így viszont akkor egy bíra, meg még egy bíra, ugye az 2 fős bíróság lenne, de ugye nem lehet páros, ezért hozzáteszünk még egyet, és 3. Nem pedig úgy, ahogy Rebi mondta, hogy a bírák szó önmagában 2 jelent. Bírák, meg még egyszer, bírák, az 4, de nem lehet páros, ezért hozzáteszünk még egyet, és ezért lesz belőle 5. Oké. Amarabi Yitzchak bar Yosef, Amarabi Yochanan, Rebi, Rebi Yehuda ben Rojecbe, Shammai, Rebi Shimon ben Akiva, Kulos Filulo, Yesh Emle Mikra. Azt mondta erre Rebi Yitzchak bar Yosef, Rebi, Rebi Yehuda, Bés Samály, Rebbi Simon és Rebbi Akiva mindazon az állásponton vannak, hogy az írott szövegnek is van jelentősége. Tehát nem azt nézzük csak, hogy hogyan ejted a szót, hanem azt is nézzük, hogy hogyan van ez a szó leírva. Ugye? Rebbi Hadámron, ahogy Rebinél láttuk az előbb. Mit mondott Rebbi? Mivel a szövegben úgy szerep... Bocsánat, rosszul mondtam. Még egyszer. Rebbi Yitzchak, Rebbi, Rebbi Judaben Rajec, Bé Sámai, Rebbi Simon, Rebbi Kiva, Kulocvire Leu, Jés Émle Mikro. Azt kell csak néznem, hogy hogyan van a szöveg olvasva, de nem azt, hogy hogyan van írva. Okay. Magyarul azt kell néznem, hogy hogyan van a szöveg olvasva, és mivel amit a bölcsek mondanak, hogy a Yarsiun, az elítél szó, az váv nélkül van, suruk nélkül van, és ez arra utal, hogy a bírák az nem többes szám, hanem egyes szám, ezt nem kell figyelembe venni, mert nem az a lényeg, hogy hogy van a szöveg leírva, hanem az a lényeg, hogy hogy van a szöveg olvasva. És a szöveg úgy van olvasva, hogy többes számban van a Yarsiun, és elítélik a bírák, hiába hiányzik belőle a váv. Ez minket nem érdekel, mert csak az írásban jelenik meg, a szöveg hangzásában nem, tehát azzal nem kell foglalkoznunk. Rebbi Hadámron, ahogy ezt a Rebbinél az előbb ki is fejtettük. Most több olyan példát fog hozni a Talmud, az előbb említett bölcsektől, ahol a bölcsek, vagy az említett bölcsek az az ásponton vannak, hogy a szöveg írott változatában való szokványostól való eltérés, az nem jelent semmit, mindaddig, amíg az olvasott hagyomány, tehát az a hagyomány, hogy hogyan kell a szöveget felolvasni, az koherens. Nézzük akkor a következőt. Rebbi Judaben Rejec is ezen az állásponton van. De Tánya, Sallulatál, Midemes, Rebbi Judaben Rejec, Ekranos, Sivim, Jachalteje, Ledeznek, Évatumaja, Sivim. A következő kérdést tették föl a tanítványai Rebbi Judaben Rejecnek. A Tóra törvénye szerint, ha egy asszonynak vérzése van, akkor ő tisztátalan már abban az értelemben, hogy nem lehet együtt a férjével. Ugye normál esetben ez a menzesz idején van, de vannak speciális időszakok, így például a szülés után. És a Tóra egy nagyon speciális törvényt mond, egy olyan törvényt, aminek nincsen, vagy nem ismerjük a logikus magyarázatát, tehát egy valami misztikus háttere van. Azt mondja, hogyha egy nő szül, akkor a szülést követően van egy időszak, amikor tisztátalan, nem lehet együtt a férjével. Ez a fiú, ha egy fiú gyereket szült, akkor egy hét, ha lány gyereket szült, akkor két hét. Majd ezek után van egy időszak, amikor hiába van méhből jövő vérzése, nem számít tisztátalannak. Amikor fiúgyerekről beszélünk, akkor ez 33 nap, a lánygyerekről beszélünk, akkor 66 nap. Most akkor így a fiúknál ez összesen egy 40 napos időszak, 7 nap, amikor tisztátalan, 33 nap, amikor mindenképp tiszta. Ez összesen 40. A lányoknál egy 80 napos időszak, 14 nap, amikor tisztátalan, és 66 nap, amikor tiszta. Most ugye ma, ez különben nincs így, mert ma rabbik végül is bevezették az egyszerűség kedvéért, hogy bármikor méhből jövő vérzése van egy nőnek, akkor tisztátalannak számít. De a tórai törvény az így szólt. Most ugye akkor a Tóra maga ezt leírja, és a tanítványok azt kérdezték Rebbi Judától, hogy honnan tudjuk, hogy ez a lánygyereknél az az időszak, amikor tisztátalan, az valóban két hét, és nem 70 nap. Miért gondolták volna, hogy 70 nap? Mert a szövegben úgy van írva, hogy Sivim. Sivim az 70, de mi úgy olvassuk a szöveget, hogy Shuaim, hogy két hét. Héberül a Sivim az 70, Shuaim az két hét, és itt majdnem ugyanígy úgy írják a két szót, csak az egyikben van egy U, a másikban nincs U. A Tórában viszont úgy van leírva ez a szó, hogy úgy is lehetne olvasni, hogy 70, de mi a leírt formától eltérően nem úgy olvassuk, hogy 70, hanem úgy olvassuk, hogy 2 hét. Erre azt kérdezték a tanítványok Rebitől, honnan tudjuk, hogy ezt úgy kell olvasni, hogy 2 hét, és nem úgy, hogy 70 nap. Erre mit mondott nekik? Azt mondta nekik, amúgy lehem, tímövetérbe zaha, vagy tímövetérbe nekéva, mákstérbe zaha, vagy nekéva, fláj, mákstérbe zaha, vagy nekéva, ki fláj. Azt mondta nekik, figyeljetek, nézzük meg, mi van a fiúnál. Mert ahogy amilyen logikát látunk a fiúnál, azt a logikát kell alkalmaznunk a lánynál. Tehát amikor fiúgyerek születik, vagy lánygyerek születik. Amikor fiúgyerek születik, akkor a Tóra azt mondja, hogy 7 napig tisztátalan az anyja, és 33 napig tiszta. Amikor lánygyerek születik, akkor valahány napig tisztátalan, és 66 napig tiszta. Mit látok? Hogy a 33-nak a duplája 66. Tehát, hogyha a tiszta időszak az duplája a tiszta időszaknak, a lánynál a fiúhoz képest, akkor valószínűleg a tisztátalan időszak is a duplája a fiú tisztátalan időszakának. És ezért az a logikus, hogy azt mondjuk, hogy ez a szó, bár úgy van írva, hogy 70, sivim, úgy olvasandó, hogy shuáim, vagyis 2 hét. Áhási jacu, jacu mászikereiem, amely lehen, iátem szkukim le kár, shuáim, klinam, vijés, émle mikra. Később, amikor kimentek a tanítványok a tanházból, utána szaladt Rabbi Júda ben Lejec, és azt nekik, tudjátok mit? Felejtsétek el, amit mondtam. Nincs is szükség erre a magyarázatra. Miért? Mert eleve azon az állásponton vagyunk, hogy Jésém le mikra, az a meghatározó, hogy mi a szöveg olvasott változata, és a szöveg olvasott változata az, hogy Suáim 2 hét, ezért ez a meghatározó. Mit látok itt is, hogy Rabbi Júda ben Lejec is azt nézi, hogy mi az olvasott változat, és nem foglalkozik azzal, hogy hogy az esetleg eltér az írott változattól. Oké, nézzük a következő példát. Ugye áldozati témáról lesz szó, amikor áldozatokat hoztak a jeruzsálemi templomban, akkor különböző áldozatoknál különböző helyre kellett az áldozati vért hinteni. Most eleve különben kétféle áldozat van, sokféle áldozat van, de az egyik lehetőség az áldozatokat két csoportra osztani, az az, hogy volt egy oltár, az úgynevezett külső oltár, ami a szentének egy külső pontján helyezkedett el, és volt a belső oltár, ami a szentek szentje előtt volt, egy kisebb oltár. Voltak áldozatok, amit a belső oltáron kellett, aminek a helyeknek a vérét a belső oltára kellett hinteni, és voltak áldozatok, amelyeknek a vérét a külső oltára kellett hinteni. Most Bét Sámály az az ásfonton volt, hogy minden olyan áldozat, aminek a vérét a külső oltára hintették, annál bár eredendően úgy kellett hinteni a vért, hogy az oltár mind a 4 falára felfröccsenjen, és ezt úgy csinálta a pap, hogy az oltár 4 sarkából 2 sarokra hintett, 2 egymással átlósan ellentétes sarokra, és így az mind a 4 falra fölkerült. De a gyakorlatban, hogyha csak az egyik helyre hintett az oltáron, a 4 helyett az is elfogadható utólag. De a kivétel ebből az kategóriából a külső oltára hozott bűnáldozatok. Hát az. De ott azon az állásponton volt Bét Sámály, hogy mindenképpen legalább 2 helyre föl kellett hinteni a vérből, ahhoz, hogy az áldozat megfelelőnek számítson. Bét Hillel, mint Ávba Hátes, se Nitelbe Matana, Áhász Kipe. Bét Hillel pedig azt mondja, hogy nem, A bűnáldozatnál is elég, ha csak egy helyre hintett a vérből. Oké? Okay? Tudom, hogy egy kicsit elvon téma, de próbáljuk meg akkor összefoglalni. Tehát a vita az volt Bét Sáma és Bét Hillel között, hogy a hátosz a bűnáldozatnál is elége utólag, hogyha a pap csak az egyik falára hintett a vérből az oltárnak. Bét Sáma szerint nem elég, szerinte két helyre kell legalább. Bét Hillel azt mondta, hogy elég. Mi a vita közöttük? Amara funna mai time, de még semmai kronis, rékan sés. Árba nem mit szövés time le akif. De funna a következőképp magyarázta. Azt mondja, nézzük meg a szövét semmai véleményét. Ebbét semmai megnézte, hogy mi van a szövegben. A szövegben háromszor, amikor áldozatokról van szó, vagy bűnáldozatról van szó, háromszor szerepel a sarkok kifejezés. Sarok. És mindig többes számban van. Sarkok, sarkok, sarkok. Tehát összesen hány sarok? Hat. Miért hat sarok? Azt mondta Bét Sámály, négy sarok az, amire mindenképpen hinteni kell eredendően. De hogyha elmaradt a négyből, akkor mi a minimum, ami elég? Kettő. Négy meg kettő, az hat. Ezért mondta azt, hogy eredendően négy sarokra kell, de ha elmaradt, akkor elég két sarokra. Mit mondta erre Bészillő? Bészillő, mint kranes, kranes, kranes. Ha megnézem, hogy hogy van írva a sarkok szó, akkor csak egyszer van úgy írva, hogy benne van a váv, a holám, az óbetű, az le is van írva a szövegben. A másik két alkalommal hiányzik belőle a váv. Ez minden utol, hogy a másik két alkalommal nem olyan, bár többes számban van, de mégis olyan, nem többes számban lenne. Akkor ha rékán gimel, akkor ez igazából csak három sarok. Ugye? Mert nem 2-2-2, hanem 2-1-1. A rékan árba, bocsánat, nem három, az négy sarok. Kranös, egyszerűen többes számban az kettő. Utána kranös, ott hiányzik a váv, az olyan, egyes számban lenne kétszer, az még kettő, az összesen négy. A rékan árba. Gimele mitzva, áhasz lákev. Miért? Mert négy eredendően, bocsánat, három eredendően, három sarokra kéne hinteni lehatkhila, de ha nem hintett, hanem csak egy sarokra, az is elég. Most mindestre mit látok ebből? Hogy a vita közöttük arról szól, hogy az, hogy a szövegben úgy olvasom, hogy sarkok, kranos, de úgy van írva, hogy kranos. Tehát váv nélkül, amit úgy is lehetne érteni, hogy sarok egyes számban, ott mi a meghatározó? És Sámály nem nézi azt, hogy hogy van írva a szöveg, azt nézi, hogy hogy mondom. És ezért szerintem mindig többes szám, mert mindig többes számban mondom, ezért mindig többes szám. És ezért akkor háromszor szerepel, többes számban, akkor háromszor többes szám, az hat. Bét Hillel azt mondja, hogy nem, nem az a meghatározó, hogy hogyan mondom, hanem az, hogy hogyan van írva. És mivel ebből a háromból kétszer olyan, mint hogyha egyes számba lenne írva, ezért nem háromszor kettő, hanem egyszer kettő, és még kétszer egy. Ez összesen négy sarok. Savló. Oké. Okay. A Talmud közben megkérdezi, onnan tudom, hogy ugye mind a két véleményben az volt, hogy van egy mennyit kell eredendően felhinteni, és van ez, hogy utólag mi az, amivel még elmegy. Honnan tudom, hogy egyáltalán van bármennyi, amivel utólag szükséges. Lehet, hogy lehatkhila, hogy a priori szükséges ez a vérhintés, de utólag, ha elmaradt, akkor sem történt semmi. Azt mondja, bichdile es káhan, olyan nincs. Olyat nem találunk, hogy legyen egy olyan áldozat, aminél egyáltalán nincsen vérhintés. Bárhogy is legyen, mit látok ebből? Hogy Bét Sámály azt nézi, hogy hogyan mondjuk a szöveget, és nem azt, hogy hogyan van a szöveg írva. Menjünk tovább a következő példára. Rabbi Simon. De tányja a stájm kél haszom és lisisz a filu tevach. Rabbi Simon öjmer sal és kél haszom, de víz a filu tevach. Szukott micvájáról van szó, a sátoros ünnepről, és arról, hogy a sátor hogyan kell, hogy kinézzen. Ugye tanultuk már a Szukot traktátust, tehát tudjuk, hogy a sátornak eredendően négy fala kell, hogy legyen, és a halakha az az, hogy tulajdonképpen három fallal is kóser a sátor. Bölcsek azt mondják, hogy a három fal, ráadásul nem is kell, hogy teljes három fal legyen, hanem azt mondják, hogy elég két fal, egy sarok, és a harmadik fal nem is kell, hogy egy teljes fal legyen, elég, ha csak egy tefach, egy ökölnyi széles az a fal. Hát igazából két és fél fal, vagy két fal, meg egy pici. Ezt mondják a bölcsek. Mit mondom is Simon? Azt mondja, nem, három teljes fal kell, hogy legyen, és a negyedik lehet egy pici. Miről szól a vitájuk? Van a szávri és émlem a szaidez, de Simon szavari és émlem mikra. A bölcsek szerint az a meghatározó, hogy mi van a szövegben írva. Simon szerint az a meghatározó, hogy hogyan olvasom a szöveget. Nézzük. Van a szávri és émlem a szaidez, be szukasz. Ugye az a szó, hogy és sátrakban üljetek hét napon át, be szukottesú, ez háromszor szerepel a szövegben. Kétszer szerepel váv nélkül, egyszer meg vávval. Amikor váv nélkül szerepel, akkor az olyan, mintha egyes számban lenne, nem sátrak, hanem sátor. Tehát akkor az sátor, sátrak, ha réken árba, akkor az összesen négy. Mert sátrak az kettő, sátor meg sátor az egy-egy, az négy, akkor az négy fal. Dálhát kralegufej, de az egyik a négyből az maga, hogy a Tóra elmondja, hogy sátrakban kell lakni, sátorban kell lakni, tehát az nem egy olyan extra, amiből bármit lehetne következtetni, akkor azt levonom a négyből, így lesz három. Pasulétlász. Ez szaja halkhasza, grászal és lisis. Majd jön a halakhele mönsimi színája, mózesi hagyománya, ami a harmadik falat, a harmadik falról is azt mondja, hogy az... nem kell, hogy teljes legyen, akkor ezért azt mondom, hogy az elég, hogyha egy tefach széles, tehát akkor mi fog kijönni, hogy van két fal, ami teljes kell, hogy legyen, és egy fal, ami elég, hogyha egy tefach széles. Ezt mondják a bölcsek. Simon szavár, beszukajt, elégkán sáses. Simon viszont nem azt nézi, hogy hogyan van a szöveg írva, hanem azt nézi, hogy hogyan van a szöveg olvasva. És a szövegben a kiejtés alapján mindig többes számban van a sátrak szó, tehát akkor háromszor szerepel a sátrak szó, az összesen háromszor kettő, hat, mint hogyha hat fal lenne szükséges. Arékán se is, dálhád gálenúfej. De ebből elveszünk egyszer a sátrakat. Amikor ugye a szöveg maga, amiből nem lehet következtetni semmire, mert maga a szöveg alapjelentéséhez, alapkontextusához szükséges, akkor marad kétszer az, hogy sátrak. A kétszer kettő az négy. Pasiló árba, a szöjjel haszag rasszilesz víz, vő kümtel a tefach. És jön ugye a lokalom, és mi színálja, amelyik azt mondja, hogy a negyedik fal az nem kell, hogy teljes legyen, hanem elég, hogyha egy tefach széles. Akkor kell három fal, és egy tefach. Mindenképpen ebből is mit látunk, hogy ami Simon azt mondja, hogy nem azt nézem, hogy hogyan van a szöveg írva, hanem azt, hogy hogyan van a szöveg mondva. Ugye ez most már akkor a harmadik olyan dolog, vagy a harmadik olyan bölcs, aki azt mondja, hogy azt nézem, hogy hogyan van a szöveg mondva, és nem azt, hogy hogyan van a szöveg írva. Most a következő. De mi a kiva? A kiva, mert mi nájnere víz, dámsehac, mis ném észre, mis nimit támbebe, és nem rákolne fasasz mész. Nöja, vagy stejne fasasz, vagy siur áhasz. Most a tisztátalanságról lesz szó. Ugye van egy olyan szabály, hogyha valaki egy halottal egy fedél alatt van, akkor az illető tisztátalan lesz. Mi számít egy halottnak? Egyszerű eset, egy holttest. Mi akkor, hogyha egy halottnak a valamilyen földi maradványai vannak ott, de nem a teljes holttest. Akkor például azt mondjuk, hogy ha vérről van szó, a vérben van a lélek, és ezért a vérből viszonylag kevés is már egy teljes holttestnek számít. Tehát, hogyha egyre víz dán, egy negyed log vér, ami körülbelül 1 deci vér, kicsit kevesebb, mint 1 deci vér. A halottból ott van a sátorban, vagy ott van abban a házban, amiben én is vagyok, akkor az Olyan, mintha már egy halottal kerültem volna egy fedél alá, és ugyanúgy tisztátlanná válok, mint hogyha egy teljes holttest lett volna. Na, a kérdés az az, hogyha van, ne adj Isten, több halott is, és van összesen egy revíz dám, egy kicsit kevesebb, mint egy decivér, de ez az egy decivér, ez összeadódott a különböző halottakból. Tehát mondjuk két halottból összeadódott egy decivér. Akkor az is már olyannak számít-e, hogy ez tisztátalanná teszi azt, aki ezekkel egy fedél alatt van, vagy belül érkezik. Egy pillanat szünet. Szóval, az a kérdés, hogy akkor ez számít-e? Összeszámítódik-e? Mit mond Rabbi Akiva? Hogy igen, mert hogyan fogalmaz a szöveg? Al kol nefoshes mész le javai. A halottak lelkének, vagy halottak lelkeihez ne jöjjön be a sátorba. Halottak többes számban. Azt jelenti, hogyha két halott van, vagy lelkeik többes számban. Tehát, hogyha két halottnak a lelkei, magyarul a vére van ott, az összeadódik. Ezt mondja Rabbi Akiva. Mit mondanak a bölcsek? Banan ne fasesz kszív, de banan azt mondják, a bölcsek azt mondják, hogy a lelkek szó az váv nélkül van, holám nélkül van. Ez olyan, mintha egyes számban lenne. Tehát hiába többes számban mondja, olyan, ha a szöveget írott formáját nézzük, olyan, mintha egyes számban lenne. Tehát nem adódik össze a két lélekből. A két halottból. Oké. Jó, akkor ezzel lezártuk ezt a kérdést, vagy legalábbis azt hittük, hogy lezártuk, mert mindenki, akit felsoroltunk, Rabbi Yehuda ben Rojec, Beit Shammai, Rabbi Simon és Rabbi Akiva, mind az öt bölcsből elmondtuk, hogy melyik az a vita, vagy melyik az a mondás, amiből látjuk, hogy az illető mester, az illető bölcs azon az állásponton van, hogy azt kell néznem, hogy a szöveget hogyan olvassuk, és nem azt, hogy a szöveg hogyan van írva. A probléma az lesz, hogy Mászkeflora Vákhavarev Jákaiv, mik a de lészlei és émle mikra? Azt kérdezte erre a Vákhavarev Jákaiv, létezik olyan, aki nem fogadja el, hogy az a meghatározó, hogy mit olvasunk a szövegből, hanem azt, hogy mi van a szövegben írva? Azt fogjuk látni, hogy látszólag mindenki elfogadja, hogy meghatározó az, hogy hogyan van a szöveg olvasva, és nem az, hogy hogyan van írva. Miért? Mert ahogy a siúr elején említettem, van egy mondás, ami úgy szól, Löjsze vásol gribecha lévi moj, ne főzd gödöjét anyja tejében, de a tej szót azt lehetne úgy is olvasni, hogy zsír. Mégse így olvassuk. Pedig a szöveg írott formája ezt megengedni. Mit látok ebből? Hogy igenis, az a meghatározó, hogy hogyan olvasom a szöveget, és nem az, hogy hogyan van a szöveg írva. Mászkif rá Váhabel Jákai, mik a denészleim jésémle mikra? Azt kérdezte rá Váhabel Jákai, létezik olyan, aki nem fogadja el, hogy a szöveg olvasott formája a meghatározó? Hatányja bechallév imaj, jachl bechélev. Tanultuk-e Brájtában, az van írva a Tórában, ne főzd gödöjét az anyja tejében. De hát lehet, hogy ez nem a tej, hanem a zsír. A Márta jésem le mikra. De tekintve, hogy a szöveg olvasott hagyománya, a meghatározó, ezért ez fel sem merül belünk. De a szöveg olvasott formája úgy diktálja, hogy ez chalév, ez tej, és nem zsír, ezért ez fel sem merül. Mit látok ebből? Elad a kulálma jésem le mikra. Hogy azt látom ebből, hogy mégiscsak mindenki elfogadja, senki nem vonta itt kétségbe, hogy a szöveg olvasott formája az meghatározó. Tehát azt látom ebből, hogy ez egy konszenzusos általános változat. Tehát akkor mégse lehet így magyarázni az említett öt bölcsnek az álláspontját, hanem valami más magyarázatot kell erre találni. Mert eddig ugye úgy magyaráztuk, hogy ez az öt bölcs azt mondta, hogy az a meghatározó, ahogy a szöveget olvassuk, De a bölcsek, akik vitatkoztak velük, azt mondták, hogy az a meghatározó, hogy a szöveg van írva. Ugye ebből, hogy a Bechalevimo, hogy az anyja tejében ne főzd, ott a szöveg olvasott formája meghatározó, ebből látom, hogy senki nem vitatkozik ezzel, hogy nincs olyan vélemény, aki azt mondaná, hogy nem meghatározó az, ahogy a szöveget olvasom. Akkor azokban az estekben, a felsorolt ötből, ahol a bölcsek vitatkoznak az adott rabbival, ott valami más magyarázatot kell találnom a vitára. Akkor menjünk sorra. Rebbi, Rabban, Balkemi, Niflingi, nézzük az elsőt. Rebbi és a bölcsek vitája. Rebbi Szavanyers, ugye ott mi volt a vita? Hogy öt főből kell álljon a bíróság, vagy háromból. Mit mondtak a bölcsek? Kétszer szerepel az Elohim szó, a bírák, akkor az két bíra, meg még egy, az három. Ugye miért kell még egy? Mert nem lehet egy bíróság páros számú, nem lehet kiegyenlített, mert azt, mindenki azt mondja, hogy legyen többség. De hát többes számban van a bírák, mert azt mondták, igen, de a Jarsiun, a ítéljék el a bírák, elítélik a bírák, ami abban a szövegkörnyezetben van, az váv nélkül van, az olyan, mintha egyes számmá, vagy egyes számban lenne az egész, és mert meghatározó, hogy a szöveg hogyan van írva, ezért mondjuk azt, hogy akkor ez csak egy bíra, meg még egy, az se három. Mit mond erre? De Rebi, nem az számít, hogy olyan van a szöveg írva, hanem az számít, hogy olyan olvassuk a szöveget. Na jó, de most akkor egy másik magyarázatot kell találnunk erre. Rebi szavájér sinneli himach, rinnívre banan szavájér sinnon, de helyek. Szóval Rebi azt fogja mondani, hogy az van írva, hogy és jöjjenek a bírák elé, az egyszer két bíra, és elítélik a bírák, az még egyszer két bíra, az négy, így összesen öt. A bölcsek mit fognak mondani? Jöjjön a bírák elé, az egyszer két bíra, majd elítélik a bírák, az ugyanaz a két bíra, mint akiről az előbb beszéltünk, az nem másik kettő. És ezért ők azt mondják, hogy az nem négy, hanem kettő, mind a két esetben még egyet hozzá kell tenni, ahhoz, hogy ne legyen kiegyenlítve a bírók száma. Akkor így lehet magyarázni, akkor nem a vita, nem arról szól, hogy mi a meghatározó, hogy hogyan van a szöveg írva, vagy hogyan olvassam a szöveget, hanem arról szól, hogy a szövegben kétszer szereplő bírák szó, az ugyanaz a két bíra, vagy egy másik két bíra. Ájra mi Júda ben Röjjec, lejpligára van a le. Utána volt rá mi Júda ben Röjjecnek a mondása, ami arról szólt, hogy mi is volt rá mi Júda ben Röjjecnek a kérdése? Hogy ja, igen, hogy miért két hetet vár, vagy két hétig tisztátalan a lánygyermeket szülő asszony, miért nem 70 napig? Ugye ő azt mondta, hogy azért, mert ez a olvasott hagyomány, oké, nem senki nem is vitatkozott vele, tehát akkor ezt így el lehet fogadni. Megyünk tovább. Beszillel de tányja ve hiper ve hiper ve hiper, mit néhadin? Beszillel és be csámáj, ugye mit fognak mondani, mi volt, miről szólt a vitájuk, hogy Béthillel azt mondta, hogy utólagosan, ha csak egy sarokra hintett az áldozat, a bűnáldozat véréből, az is elég. Mert Sámály azt mondta, hogy nem, mindenképpen legalább két sarokra kell, hogy hintsen. Ugye mi ezt úgy próbáltuk magyarázni, hogy itt is a vita arról szólt közöttük, hogy a szöveget azt szerint nézem, ahogy írom, vagy azt szerint, ahogy olvasom. De most egy új magyarázatot kell találnunk a vitájára, akkor mi lesz ez? De tánya ve hiper, ve hiper, ve hiper, mit néadin? Bét Hillel azt fogja mondani, ahogy a Brájtában olvastuk, hogy mivel mind a három, vagy a három különböző bűnázatnál azt mondja, és szerezzem megbocsájtást, és szerezzem megbocsájtást, és szerezzem megbocsájtást, akkor ez arra utal, hogy legalább egyszer szerezzem megbocsájtást, legalább egyszer hintse fel a vért az oltára. Ezt fogja mondani Bét Hillel. Valójában nem áldom le máta, nem áldom le májdom, nem amúrim le máta. Sőn notnom matana áhászkipe, áldom le amúrim május, notnom matana áhászkipe. Azt mondtam, hogy tulajdonképpen miért van erre szükség? Mondja a Brájta. Nem lehetne ezt, már mint azt, hogy egy helyen legalább föl kell inteni a vért, máshonnan kikövetkeztetni? Én tudjuk azt, hogy az oltárnál voltak bizonyos áldozatok, amelyeket a vérét az oltár alsó felére hintették, és voltak így például a békáldozatot, az asam áldozatot, és voltak olyan áldozatok, amelyeknek a vérét az oltár felső részére hintették. az oltáron volt középen egy csík, ami jelölte a felét, a bűnáldozatoknak a vérét a vonal fölé hintették. Most ahogy a vonal alatt hintett vérnél mindenképp legalább egyszer hinteni kell ahhoz, hogy kóser legyen, akkor ebből lehetett volna tudni, hogy itt is elég a vonal fölött hintetnél, tehát az a bűnáldozatnál is elég legalább egyszer hinteni. Oly kellek lederek zú, nem adom bachuc, nem adom bifnim, mádom bihamurim bifnim, hiszer áhász, matanész, lőjaszol lőj klum, áfadom bachuc, hiszer áhász, matanész, lőjaszol lőj klum. Szerintem, na jó, de lehet, hogy ha már itt valamilyen más áldozathoz hasonlítom, akkor ne azokhoz az áldozatokhoz hasonlítsam, ami a külső oltáron kerültek feláldozásra, csak a vonal alá lett hintve a vérük, hanem hasonlítsam azokhoz az áldozatokhoz, amik a belső oltáron, a szentek szentje előtt álló kis oltáron lettek felhozva, és ott ugye az a szabály, hogyha akár egy hintést is kihagyott a, azt hiszem 11-ből vagy 13-ból, akkor már az egész az érvénytelen, és ugyanúgy itt is a bűnáldozatnál is, ha egyet kihagyja 4-ből, akkor az legyen érvénytelen. És mihez hasonlítsam? Az ugyanazon az oltáron hozott áldozatokrahoz, amelyek viszont a vonal alá lettek rakva, vagy hintve, vagy a belső oltárra hintett áldozatokhoz, amelyek a belső oltárra lettek hintve. Azt mondtam, hogy Danin chutz mi chutz, vagy Danin chutz mi fnim, hogy Danin, hogy ki lehetünk derekzó, Danin chátasz, vagy dát kranesz, vagy chátasz várbe kranesz. Vágyok jelzés, én chátasz, vagy dát kranesz. Az egyik oldalról azt kell, hogy mondjam, hogy inkább összehasonlítanám a két külső áldozatra, külső oltára hozott áldozattípust egymáshoz, mint hogy egy külső oltára hozott áldozattípust egy belső oltára hozott áldozattípushoz, vagy a másik oldalon viszont a belső oltára hozott áldozattípus is egyfajta bűnáldozat, akkor inkább ahhoz hasonlítsam. Mert ezt nem tudom eldönteni, ezért ezekből az összehasonlításokból nem tudok következtetni, és ezért mondja azt, a Tóra ve hiper, ve hiper, ve hiper, ipni adin kiper, afapisen oiszan el a slöjse kiper, afapisen oiszan el a stájm kiper, afapisen oiszan el a ahasz. Hogy azért mondja háromszor, mert azt akar ezzel mondani, hogyha nem tette mind a négyet, amit eleve kéne, hanem csak hármat hintett föl. Sőt, még csak nem is hármat, hanem kettőt, sőt, nem is kettőt, csak egyet, az is mind kóser. Tehát akkor Bész Hillel ebből következtet, arra, hogy elég az egy hintés, és nem abból, amit korábban mondtunk, hogy a sarkok szó az vávval van írva, vagy váv nélkül van írva, és így tovább. Oké, megyünk tovább. A következő példa, a következő ugye, bölcs az Rabbi Simon volt. Rabbi Simon és a bölcsek vitatkoztak. Ugye arról, hogy a szukottkor a sátornak 3,5 fala kell, hogy legyen, vagy 2,5 fala kell legyen. És eddig azt hittük, hogy a vita itt is arról szólt, hogy a szöveg olvasott változata a meghatározó, vagy a szöveg írott változata a meghatározó. De most valami más magyarázatot kell találnunk. Simon rabbanon behaplik, rab Simon szavar, szchachalai baikra, rabbanon szavri, szchachabraikra. Szóval nagyon egyszerű, a szukott szó háromszor szerepel a Tórában. Akkor ez azt jelenteni, hogy 3 fal szükséges, 3 teljes fal. A kérdés az az, hogy lehet, hogy az egyik szukott szó, az nem a falra vonatkozik, hanem a szükének a tetejére, a szchachra. Ezt mondják a bölcsek, és ezért igazából egy a szchach, a másik 2 az a fal. Simon azt mondja, nem, a szchachhoz nem kell külön szó, a tetejéhez, mert nincs olyan sátor, hogy nincs olyan sátor, aminek ne lenne teteje, az eleve nem sátor. Oké. Okay. Megyünk tovább. Rabbi Akiva, Rabbanon behaplik, Rabbi Akiva szavanna fasos tárti, másmén, Rabbanon szábli, tárti, de álma másma. És te jelteszben én a tipo. Rabbi Akiva és a bölcsek közötti vita pedig a következő. Rabbi Akiva azt mondja, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy lelkek, és ugye ő azt úgy érti, hogy ez két lélek. Tehát ha két lélekből, két halottból adódik össze, az az egy decilliternyi vér, az is már annyi, hogy az olyannak számítson, hogy azzal a tisztátalannál válik az illető. A bölcsek azt mondják, hogy a lelkek az úgy általában, tehát ugye az egy olyan megfogalmazás, ami általában azt mondja, hogy a halottak lelkei, tehát a halottak vére, az nem azt jelenti, hogy halottak, konkrétan halottak kell, hogy legyenek, hanem egyes számban halott. Oké, tehát akkor itt is nem egy, itt is lehet úgy mondani, hogy nem egy olyan vita van, ami arról szól, hogy a írott vagy az olvasott szöveg a meghatározó, egyszerűen a szöveg értelméről van szó. Oké. Okay. De kula álma, hogy én sem nem mikro. Akkor ebből most megint ott tartunk, hogy akkor tulajdonképpen mindenki elfogadja, hogy Jésém lebírja, hogy ami meghatározó, az az olvasott szöveg, és ezért az összes öt esetet elmagyaráztuk, hogy az ötből négynél volt vita, a vita nem erről szólt az adott bölcs és a többi bölcs között, hogy az olvasott vagy az írott szöveg meghatározó, hanem valami másról szólt. Miért? Mert mindenki elfogadja, hogy az olvasott szöveg a meghatározó. Tényleg így van? Kullálom, hogy Jésém nem mikra. A hatánya lett a itt a fész, a réken árba. Nivrebi ismol, nem egy kivel én, mert én egy szarék, tát be kitfestáim, pász be afrikistáim. Ugye a tfilinről lesz szó, a tfilinnek, a fejre való tfilinnek négy rekesze van. Ezt a tóra úgy hívja, a tait a fész, rekeszek. Köstsétek rekeszeket a szemeitek közé. Ugye a fejre való tfilin, imaszi. Honnan tudjuk, hogy ez négy rekesz? Kétféle magyarázat van rá. Ismél azt mondja, hogy a szövegben úgy szerepel tata fajsz, de két helyen a tata fajsz az váv nélkül van, az olyan, mint egyes szám lenne, akkor egy rekesz, vagy még egy rekesz, mert ugye háromszor szerepel a tata fajsz szó, abból kettő az egyes számban van, úgy tűnik, mint egyes számban lenne, hogyha az írott részt nézzük. A harmadik többes számban van, akkor az összesen négy. De Rabbi Akiva pedig azt mondja, erre nincs szükség, hanem nem innen tudjuk ezt, hanem onnan, hogy az a szó, hogy tat a fojsz, a tat és a fojsz, a tat az Afrikában kettőt jelent, vagy Kitfiben kettőt jelent, a fojsz az Afrikában kettőt jelent. És így jön ki a négy. De mindenképpen mit látok belőle, Rabbi Ismael? Az az állásponton van, hogy az írott szöveget igenis figyelembe vesszük. Tehát nem igaz az, hogy mindenki egyetért, hogy a olvasott szöveg a lényeg. Elelőjlam, pligi. Háni miliki, pligi, hejhadesani, kalmeszeire, szával, hejleve, kéhádadaninu, hadadaninu, jés, émle, mikra. Erre támogatsz, hogy tudod mit? Akkor, oké. Valóban vita van. Vita van, hogy a szöveg olvasott része az meghatározó-e, vagy az írott része meghatározó. Miért volt ezzel gondunk? Mert azt láttuk, hogy a ne főzd gödrét anya tejébennél, senkiben nem merült föl, hogy esetleg az ne tej legyen, hanem zsír. Pedig az írott szöveg megengedné. És erről azt mondtuk, ó, akkor ezek szerint az olvasott szöveg a meghatározó. Mert a Talmud azt mondja, várjál csak. Vita van valóban arról, hogy az olvasott vagy az írott szöveg a meghatározó, de ott, ahol az olvasott szöveg, vagy az írott szöveg kétféle olvasási módot engedne meg. De ott, ahol... Nem, bocsánat. Ott van vita arról, hogy az írott és az olvasott szöveg közül az írott vagy az olvasott a meghatározó, ahol másképp van írva és másképp van olvasva. De ott, ahol az írott szöveg kétféleképpen olvasható, de mindenki csak egyféleképpen olvassa, ott nincs vita, és ez az oka annak, hogy a halév az anyja tejében az nem, ott nincs kérdés, hogy az tej és nem zsír. Bár régi rajdik hádan innen úplik, de tányira bőjéhanan ben dahváj. Öjjmem is sumra bőjéhanan téma, szumme bejhadme innapat, minden ilyas, nem a irányra, és majd kárkában van írva, ez már ezt beszélj, innen vávra, ezt beszélj, innen. Azt mondtam, hogy várjunk csak, ez még mindig nem stimmel. Miért? Mert van egy esetünk, amikor a szöveg kétféleképpen lenne olvasható, de egyféleképpen olvassuk, és mégse fogadja el mindenki. Miért nem? Mert van egy szövegrész, ami arról szól, hogy amikor följönnek a zarándok ünnepre a zsidók, szóval arról szól, hogy föl kell jönni a zarándok ünnepre a zsidóknak. Ugye három zarándok ünnep van, Szukot, Pészach, Savuot, és ilyenkor mindenki fölzarándolt Jeruzsálembe. A szöveg úgy fogalmaz, hogy jöjjön föl látni és láttatni. Jöjjön föl Jeruzsálembe látni a szentélyt, az isteni kínatkozást, és láttatni saját magát, jó Isten előtt. A látni és a láttatni ugyanúgy van írva. Ettől függetlenül az egyiket úgy olvassuk, hogy látni, a másikat úgy olvassuk, hogy láttatni. És erre azt mondta Reb Judah ben Téma, hogy az, aki az egyik szemére vak, az föl van mentve a Jeruzsálembe való zarándoklat alól. Miért? Mert ugyanúgy kell, hogy az ember láttasson, mint lásson. Akkor kell, hogy láttasson, hogy a két szemével lát. Ha nem lát mind a két szemével, akkor föl van mentve. Mit látok ebből, hogy a Judah ben Téma, aki ezt mondja, úgy következtet egy szövegből, hogy annak a szöveg írott módja megengedné mind a két olvasási módot, és ez már önmagában elég neki ahhoz, hogy az olvasási, kétféle olvasási módból következtessen. Tehát akkor ő egy ilyen esetben is azt mondja, hogy az olvasási változat, az olvasott változat a meghatározó. Az előbb azt mondtuk, hogy itt ez csak akkor merül föl, hogyha az írott szöveg eltér attól, ahogy azt olvassuk. Tehát akkor mégis csak azt kell mondanunk, hogy nem teljesen jó az a magyarázat, amit az előbb adtunk arra, hogy az előbb ugye úgy magyaráztuk, hogy igen, van vita arról, hogy az írott vagy az olvasott szövege meghatározó, de csak akkor, amikor az írott és az olvasott változat eltérnek egymástól. De amikor az írott változat és az olvasott változat nem tér el egymástól, csak arról van, hogy az írott változat kétfajta olvasási módot enged, ott nem kérdés, hogy az olvasott változat a meghatározó. Elomara vachvedrevák, ika, amely kölésvársak digdek, mi sohasszok te? Talmud azt mondja, tudod mit? Van egy sokkal egyszerűbb magyarázat erre az egészre. Általában tényleg vita van arról, hogy írott vagy az olvasott változat a meghatározó. Ha az a kérdésed, hogy a ne főzd anyát a gedélye tejében, ott miért nincs vita, hiszen ott az olvasott változat az, hogy tejében, az írott változat pedig megengedni azt, hogy a zsírjában olvassuk. Ennek nagyon egyszerű az oka, mert a Tóra nem azt mondja, hogy ne süsd, hanem azt mondja, hogy ne főzd. Főzni tejben lehet, zsírban sütni lehet. És ezért ez a dolog nem kérdés. Kedves barátom, akkor összefoglalva, az egész diskurzus abban indult el, hogy miért mondta Revi azt, hogy az alapbíróság az nem háromtagú, hanem öttagú. És onnan indultunk el, hogy hiába szerepel kétszer a bírák szó, a bölcsek azt mondják, hogy ez nem kétszer két bíra, hanem csak kétszer egy bíra, mert a szövegben ugyan úgy olvasom, hogy elítélték a bírák többes számban, de az elítélték szó olyan, mintha egyes számban lenne, mert az írott változata az hiányos, hiányzik belőle a suruk. És innen lett felvezetve, hogy tulajdonképpen mi a meghatározó, az olvasott, vagy az írott változata a szövegnek, és bemutattuk, hogy ez mindvégig a Talmudban öt olyan esetet is mutattunk, ahol vita volt, az, hogy az írott, vagy az olvasott változata meghatározó, aztán próbáltuk úgy mondani, hogy talán mégse, ez mégse vita, végül is abban maradtunk, arra jutottunk, hogy mégiscsak van egy ilyen vita, és hogyha fölmerül az, hogy a ne főzd az anyját, a gödöjét az anyja tejében, az miért tejében és miért nem zsírjában, akkor erre az volt a válaszunk, mert főzni nem zsírjában, hanem tejben lehet. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este folytatjuk a tanulást, addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű szombat estét és egy jó hetet. Gute Woche, Shavua Tov!